Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígandával című magazinműsorban, és a mai vendégem dr. Sarungi Emőke, pszichoterapeuta, pszichiáter és a gyászfeldolgozás módszeréről vagy módszereiről beszélgettünk. Mennyire korosztályfüggő az, hogy lehet-e ezekkel a módszerekkel hatékonyan dolgozni? Nekem a gyerekek jutottak az eszembe. Ha már veszteség, akkor ők nekik hogyan lehet segíteni azok feldolgozásában?
Sokféle módszer van, valahol a természeti párhuzamokat alkalmazzák, de mindegyik módszerben egy fontos út, hogy a veszteségeket, amik körülveszik a gyermekeket, egy ilyen tágabb szemmel nézzék, és utána próbáljanak ráfókuszálni azokra a sajátos veszteségekre, amik az adott gyermeket érintették. És az ő esetükben hasonlóan annak az elfogadása, hogy ahogy ő a gyermeki módján kifejezi akár a haragját, neheztelést, ne kelljen ezért bűntudatot érezni, és nagyon fontos, hogy az adott korosztály nyelvén beszéljünk velük a halálról és a veszteségről. A módszerünk egyébként írásban vagy szavakban kíséri a gyermeket, amíg meg tudja fogalmazni az érzéseit, úgyhogy nem különbözik ilyen módon így nagyon erősen a felnőttekkel alkalmazott módszerről, de nyilván a gyermeki nyelven, de neki is azt a tiszteletet, elfogadást megadva, amit a felnőtteknek, valahogy ezt tartom egy jó útnak.
Ugye gyászról beszélgetünk, és a műsor elején említettük, hogy ez nem csak egy haláleset kapcsán jön, hanem bármilyen más elválás. Egy kisgyerek lehet éppen a cicáját, a kutyáját veszíti el, lehet el kell költözni, egy családban egy válás történik, tehát hogy nagyon sokszor kell válnunk, elválnunk.
Igen, érdekes, hogy ezt a szót mondja. Úgy szerettem volna rácsatlakozni, hogy a gyászban és a veszteségben a kulcs szó a változás. Tehát a legtágabb definíciója a veszteség és gyász folyamatoknak, így az én számomra az, hogy mindig átérünk egy gyász folyamatot, hogyha az életünkben valami végérvényesen megváltozik, és visszavonhatatlanul. Tehát például, ha egy család elköltözik, és a gyermek elveszíti a megszokott iskolai közegét, a barátait, az utcabeli haverokat, akikkel együtt biciklizett, akkor lehet, hogy telefonon fognak beszélni, vagy online fognak beszélni, vagy néha meglátogatják, de az a fajta kapcsolat, az a fajta rendszeres fizikai kapcsolat, és az élet rutinja megváltozik visszavonhatatlanul. És ez a változás az, amivel tulajdonképpen gyerekként, felnőttként is küzdünk, amit nehéz elfogadni, és amivel kapcsolatban bennünk marad sok-sok ki nem kommunikált érzés. Tehát a változás a kulcs, és éppen ezért egy iskolai időszak vége, egy ballagás, az egészségi állapotunk megváltozása, vagy bármilyen furcsa, akár a házasságkötés is egy óriási változás egy ember életébe, és valahogy itt ezt szeretném mondani pont, hogy ilyen tág módon foglalkozunk és beszélgetünk a gyászról, hogy fontos tudni azt, hogy a gyász nem egyféle érzés. Tehát nem akkor gyászolunk, vagy nem az a gyász, hogy csak szomorúak vagyunk, fájdalmat érzünk, elkeseredettek vagyunk. Ha ebben a tág értelemben nézünk a veszteségekre, akkor egy változás az néha öröm is, és ott van mellette a fájdalom. Hiszen nagyon felszabadultak vagyunk, beteljesül egy nagy vágy, egy esküvő kapcsán, vagy egy gyermekszületés kapcsán, vagy egy munkahelyváltás kapcsán, amit lehet, hogy évek óta készítettünk, és mégis ott sajog valami különös fájdalom, hogy egy életszakasz véget ért, és lehet, hogy olyan napi cselekvéseket és olyan kapcsolatokat viszont elveszítettünk, amiket meg természetes, hogy gyászolunk. Tehát fontos, hogy elfogadjuk magunktól azt, hogy a gyász az nagyon gyakran egymásnak ellentmondó érzések összessége. Szoktam mondani, hogy a gyerekeim kirepültek, egyszerre voltam büszke, megkönnyebbült, és közben nagyon szomorú is egy bizonyos értelemben, hogy sokkal kevesebbet találkozunk.
De mi segítene nekünk változási elfogadásban? Miért félünk annyira elengedni valamit?
Talán emlékeztet a múlandóságunkra, talán arra is emlékeztet bennünket minden változás, hogy nem lesz vége a változásoknak, és hogy nem tudjuk kontrollálni az életünk eseményeit, és szerintem ez egy ilyen rémületes dolog, hogy bármennyire kötődünk helyszínekhez, emberi kapcsolatokhoz, munkarutinokhoz, nem tudjuk kézben tartani örökké és változatlanul felépíteni, mint egy biztos bástyát és várat, és szerintem ez ilyen nagyon ijesztő. És természetesen kitermel egy olyan félelmet, hogy mi van, ha az újabb változások mentén újabb számomra fontos embereket, kapcsolatokat, helyszíneket, munkákat elveszíthetek. Egy jellegzetessége a gyász folyamatnak, hogy kiszakadunk a jelenből. Kiszakadunk a jelenből úgy, hogy sokszor a múlton rágódunk, hogy miért nem lehetett másképp, miért nem tudtuk valahogy jobban, szebben azt a kapcsolatot csinálni. De közben szorongunk gyakran a jövőtől is. Hogy mi lesz, ha megint elveszítünk valakit? Mi van, ha jön egy újabb változás? Mi van, ha megint költözni kell? Vagy mi van, hogyha megint egy olyan főnököm lesz, aki meg fog alázni mások előtt? És emiatt, hogy hol a múlton rágódunk, vagy nagyon gyakran, hol a jövőtől szorongunk, nagyon keveset tudunk itt a jelenben lenni. Tehát a gyászfeldolgozás módszerei, amik specifikusan a gyászfeldolgozás segítő módszerek, de más módszerek, pszichoterápiás módszerek például, ami segít túljutni az érzéseken, a legfontosabb mozzanat, hogy visszakerülünk a jelenbe. Márpedig csak egyetlen idősík van, ahol boldogok lehetünk, vagy szerethetjük egymást, vagy átélhetjük az életünket, és ez a jelen. Éppen ezért a gyászfeldolgozás halogatása az azt gondolom érthető sokszor, mert nehéz szembenézni a fájdalommal, és azért így magunktól nagyon ritkán vállaljuk föl, hogy nagyon fájdalmas érzéseket felszínre hozunk, de óriási a nyeresége. Például újra ott tudunk lenni a szeretteinknek, a gyerekeinknek, az unokáinknak, a társunknak. Ott tudunk lenni a jelenbe, és ennél értékesebb szerintem nincs.
Mond néhány példát, doktornő, ami ilyen személyesebb esetleg, hogy milyen visszajelzések voltak azzal kapcsolatban, amikor valaki tudta venni az erőt, és tovább tudott lépni?
Tudok mondani, nyilván mindegyikhez engedélyem van, akiket idézek, meg talán saját példákat is mondok. Volt egy férfi, aki 30 éve gyászolta az édesapját, és amikor eljött a gyászfeldolgozás módszercsoportba, azt mondta, hogy szeretné visszakapni a szép emlékeket az édesapjáról, mert nem csak a fájdalmat és a halálesettel kapcsolatos érzéseket nyomta el magába, hanem egy csomó emlék is így oda lett. És ez egy jellegzetessége egyébként a feldolgozatlan gyásznak, hogy megpróbálunk úgy egyáltalán nem gondolni arra, akit elveszítettünk, mert annyira fáj, de ez azzal is jár, hogy a szép emlékekhez se férünk hozzá. Vagy ha hozzáférünk, ez egy másik jele a feldolgozatlan gyásznak, akkor a szép emlékek is fájdalommal idéződnek el, tehát megint megpróbáljuk távol tartani a szép emlékeket. És ennek a férfinek nagyon komoly alvászavara is volt, de annyira komoly, hogy volt, hogy már csak 2-3 órát tudott aludni, mindenféle gyógyszert szedett, nagyon sokan próbáltak neki segíteni. És amikor végigvitte a módszert, a lezárás után olyan 3 héttel elkezdett tudni aludni, amiért eszméletlen hálás volt. Visszajöttek az édesapjával kapcsolatos szép érzései, és aztán emlékeztetett engem, hogy a csoport elején ő azt is megfogalmazta, hogy a saját érzéseit is szeretné visszakapni, mert sajnos a gyászsal nagyon sokszor egy ilyen elérzéstelenítettségérzés jár, amit úgy észre se veszünk, kicsit ilyen robotüzemmódban mindent csinálunk fejből, de nem tudunk már az érzéseinkhez hozzáférni. És a következő hetekben, hónapokban visszajöttek az érzései, ami azért volt nagyon fontos, mert a kisfiával és a kislányával szeretett volna értékes, minőségi időt tölteni, és ez a gyász például megakadályozta benne.
Olyan nehéz ez a terület. Tehát a pszichológiának nem sok könnyű területe van. De hogy ez tényleg olyan szóval nehéz? Miért pont ezt választotta, doktornő?
Igen, beszéltük, hogy ez kérdés lesz, úgyhogy végig többször végig gondolom, amikor így beszélek valakivel erről. Egyrészt egy nagyon jó barátnőmet átsegítette ez a módszer egy iszonyatos veszteségen, akinek tulajdonképpen azt köszönhetjük, hogy először magyar nyelven megjelent a könyv, Andrea Harkedalgren, ő elveszítette a bátyját, és hát egy fél éve azzal telt, hogy így próbált visszatalálni az életébe, és rajta láttam, hogy hogyan segített a módszer. És amikor én egy nagyon furcsa veszteségben voltam, tehát nem abban, amit úgy tudunk, hogy szakítás, válás, haláleset, hanem álmokat, reményeket veszítettem el, mert egyszer csak rádöbbentem, hogy egy kapcsolat nem az, aminek én gondoltam, és ugye ezt most így magyaráznunk kell, mert ezek olyan megfoghatatlan veszteségek. És Andrea mondta azt nekem, hogy te most gyászolsz, és én is csak kérdeztem, hogy de mi gyászolok, nem halt meg senki, nem szakítottunk, de amikor álmokat, reményeket gyászolunk, az is egy nagyon mély veszteség, vagy ha nem úgy alakul az életünk, ahogy elterveztük. És akkor így neki hittem, hogy ez a módszer segít, ez a módszer bevallom nekem először nagyon furcsa volt, és amikor vele végigcsináltam ezt a módszert, akkor én megéltem, hogy visszakerültem az életemhez, és ez egy ilyen átütő élmény volt. Emlékszem, amikor jöttem tőle vissza Stockholmból, hogy néztem a fákon a leveleket, a kék eget, éreztem, hogy energiám van, éreztem, hogy terveket szövök, és hogy jelen vagyok az életemben. Szóval én magamnak akkor azt fogalmaztam meg, hogy ez a módszer az életről szól, nekem, de persze biztos mindenkinek másról, csak hogy én miért választottam ezt az utat, hogy ez a módszer az életről szól, és arról is szól, hogy jutunk vissza a saját életünk jelenébe. És így ennek a jelentősége óriási. És valahogy attól lettem emellett lelkes, hogy mi hálót adunk, nem halat. Tehát egy olyan eszközt adunk, vagy ha úgy tetszik, tanítunk meg a gyászolónak egy nagyon egyszerű, önsegítő cselekvés sort, amit korábbi más veszteségekkel, vagy jövőbeli veszteségekkel, akár ilyen nehezebben megragadható veszteségekkel is végig tud csinálni, és önmagának segít. És engem ez a két dolog lelkesít, hogy segít itt lenni az életünkben, segít ahhoz, hogy lehet, hogy a jelenben éppen nagyon szomorúak vagyunk, de lehet, hogy boldogok vagyunk, vagy kinyitjuk a szívünket egy új barátságnak, vagy egy új kapcsolatnak, de itt vagyunk, és hogyha szóval úgy döntöttem, hogy így elindítom ennek a módszernek a honosítását, a trénerré válásomat, hogy magyar nyelven elkezdődjenek a specialisták képzése, hogy minél több ember megismerje, és minél több ember egy egyszerű eszközt kapjon, amivel magának segít.
Lehet azt tudni, hogy mennyi embernek segített már ez?
Ó, föl akartam készülni, bevallom erre számokkal. 300 és 500 közötti specialista lehet most, és biztos vagyok benne, hogy egy-egy specialista biztosan több, mint 10 embernek segített eddig, de valaki 20-30-50 embernek, főleg, ha csoportokat tartanak. Most lesz majd egy alapítványi estünk, mert támogatja egy alapítvány a központunkat, és ott számokkal készülünk, úgyhogy lehet, Vanda, majd megírom a konkrét számokat, hogy hány specialista van, és hány embernek segített. Nagyon jó érzés lenne ezt tudni.
Mitől másabb az, amit önök csinálnak?
Úgy tudok fogalmazni, hogy annak a reményét adja, hogy tudom, akkor is, ha éppen nem tudom ezt a módszert végigcsinálni, és nem tudok magamnak segíteni, de tudom, hogy van egy eszközöm, és ha készen állok erre, akkor megteszem magamért, és jobban leszek. És ez valahogy azt a fajta mély kétségbeesést, bánatot, sodródást, reménytelenséget oldja, amiben, amikor gyászolunk, benne tudunk lenni. Hiszen ha úgy gondolunk a veszteséggel kapcsolatos érzésekre, mint egy feloldhatatlan, megszüntethetetlen érzéstömegre, vagy valahogy úgy, hogy ki vagyunk ennek szolgáltatva, vagy valakinek ki vagyunk szolgáltatva, aki majd megment minket, akkor ez egy egészen más reménytelenségi mélységet ad. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amikor gyászolok, mert azóta is érnek veszteségek, sokféle, még akkor is, ha nem tudom éppen a módszert alkalmazni, mert annyira mélyen vagyok, de az, hogy tudom, hogy a módszer a kezemben van, és átéltem sokszor, hogy hogyan segít nekem, az valahogy kiebb emel ebből a mélypontból, és reményt ad, energiát, egy olyan cselekvés lehetőségét, ami kiút.
Milyen tervei vannak doktornőnek egyébként? Ha már az új évet megemlítettem az előbb, hova lehet ezt fejleszteni?
Azt akartam rávágni, hogy több időt tölteni az unokáimmal, mik a terveim. De valójában tényleg több időt így a saját életemben egy nyugodt, zajmentes, szeretetteljes módon együtt lenni a családommal, barátaimmal. A fejlesztésről pont beszélgettünk egy nagyon szoros munkatársammal, és arra jutottunk, hogy amellett egyébként, hogy képződnek trénerek, és vannak más trénerek is így a központban, akik segítik a specialisták képződését, szeretnénk eljuttatni a gyászsal kapcsolatos információkat szélesebb körbe, abban az értelemben is akár, hogy hogyan beszéljen egy családtag egy másik családtaggal. A gyászol. Mire figyeljenek az emberek, hogyan óvják meg a kapcsolataikat, miközben gyászolnak. Mire figyeljen a munkáltató, ha egy munkatársa gyászol, és ezzel kapcsolatosan szeretnénk elindítani újfajta képzéseket, ahol nem csak gyászolókat várunk, hanem olyanokat is, akiknek a környezetében gyászolók élnek, vagy felbukkanhatnak, és így egy szélesebb körbe, vagy szélesebb platformon a hétköznapokban sokkal több segítséget kaphatnak a gyászolók, ez az egyik tervünk. De két új könyv megjelenése is terve van, az egyik a gyászfeldolgozás módszer kézikönyvének az új kiadása, ami már így itt van a közeljövőben, és remélem, hogy sokakhoz eljut, illetve a másik a gyermekek gyászával foglalkozó könyv, hogy ez a módszer hogyan foglalkozik a gyermekek gyászával, úgyhogy a jövő évre ezek a terveink, és a további jövőt meglátjuk.
Két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy fel lehet-e készíteni az elkerülhetetlenre valakit, és a másik kérdés, említette az előbb, hogy más terapeuták is vannak. Szerintem ma már olyan sok mindent el lehet érni a könyves polcokon. Nagyon sok segítő könyv, nagyon sok segítő módszer, nagyon sokféle fajta olyan dolog van, ami egy picit magunk meg a világ megismerésében tud segíteni. És ha már a hitről beszéltünk, nyilván ez abszolút hit kérdése, hogy ki minek enged utat saját magába. Én azt gondolom, hogy abszolút tiszteletben is kell azt tartani, hogy ki melyik könyvet veszi le a polcról. Ha az segít, akkor jó, csak segítsen valami, és legyünk jól. És hogyha már arról beszéltünk, hogy vannak azok a fajta elgondolások, hogy milyen jó, hogy voltál, és nem az a baj, hogy már most nem vagy, akkor, és ha arról is beszélgetünk, hogy nincsenek véletlenek, mindenkivel van valami dolgunk, akivel találkozunk, akkor talán ezek a fajta, azt mondom, hogy picit holisztikusabb szemléletek, hogy nem zárom ki, nem biztos, hogy mindennek teret adok, de legalább nem zárok ki mindent, és ez nem ugyanaz. Hogy ezeket ön mennyire látja sikeresnek, vagy segítésnek, hogy tovább tudjanak az emberek abból a fajta fájdalomból lépni. Akár ezekkel a gondolatokkal is. Tehát vannak a módszerek, de hogy az úgy ott legyen.
Igen, ezen gondolkoztam. Egyrészt oda jutottam, hogy így nagyon zajos a világ. Abban az értelemben túl zajos, hogy nem csak sok információ van, hanem mivel sok információ van, ezeket az információkat olyan, mintha legtöbben egyre hangosabban, egyre határozottabban és egyre meggyőzőbben szeretnék átadni, és épp ezért szerintem iszonyat nehéz most eligazodni abban, hogy melyik az, ami a helyes, vagy melyik az, ami nekem segít. És akkor szerintem ez lehet egy támpont, hogy befelé hallgasson, füleljen mindenki. Arra füleljen, hogy mi az, ami neki könnyít. Mi az, ami teret ad és lehetőséget ad arra, hogy ne skatujázzák be az ő gyászát. Hogy ő maga felése egy elvárásokkal teli, mondjuk van egy ilyen tévhit is, hogy erősnek kell lenni, és ki kell bírni, és nem tudom, itt csak pozitív dolgokra lehet gondolni, szóval, hogy önmagára se erőltessen senki egy gyász folyamatot, de semmi olyan utat nem javaslok, ahol egy ilyen nagyon konkrét irányba elkezdenék nyomni. Tehát minden olyan, ahol elfogadott a gyászoló egyedi élményvilága, és őt a megbékélés felé viszi, vagy afelé viszi, hogy egyre több dolgot meg tud fogalmazni azzal kapcsolatban, akit elveszített, és az érzéseihez közeledik, és nem félre söpri, azok szerintem jó utak lehetnek. És akkor itt egy picit azért tényleg újra beszélek, hogy mi az, ami feldolgozott gyász, és mi az, ami feldolgozatlan, mert lehet, hogy valaki megbékélt a gyászával, és nem kell semmit cselekednie, vagy nem kell módszert keresnie. Lehet, hogy ő a maga egyszerű módján, most az egyszerűt a legjobb értelemben mondom, hogy valahogy hatékonyan, egyszerűen rendezte az elhunytal a belső viszonyát. A feldolgozott gyász egyik jele, hogy a szép emlékek már nem fájdalommal idéződnek fel. Az is egy nagyon fontos jele, hogy nyitottá válunk erre az új életszakaszra, ami anélkül, a személy nélkül következik, akit elveszítettünk, és nyitottá válunk új szerepekre, új kapcsolatokra. Az is egy fontos jele, ha már így se nem démonizáljuk, se nem emeljük piedesztára azt, akit elveszítettünk, hanem egy reális kép van. És ezzel szemben a feldolgozatlan gyász biztos jelei, ahogy az előbb is mondtam, hogy fájdalommal idéződnek fel a szép emlékek, vagy piedesztára emeljük, és semmi rosszat nem akarunk róla mondani, és nem engedjük meg magunknak azt a megbocsátást, amire pont szükség lenne. De az is, hogyha démonizáljuk, Szóval, hogy így egy ilyen reális kép nélkül próbálunk túljutni valahogy erőltetett módon. Úgyhogy minden, ami a saját érzéseihez közelebb viszi a gyászolót, és ezeknek az érzéseknek az elfogadásához, önkritikamentesen is, mert nem csak néha az a nehéz, hogy a másik gyászát ne kritizáljuk, hanem néha az önmagunkkal kapcsolatos szégyenérzet vagy önvádlás a legerősebb, ami letiltja azt, hogy megengedjük magunkat ezeket az érzéseket. Most nem tudom, mennyire volt konkrét, de én mégiscsak ezt látom egy ilyen fontos iránymutatónak.
Olyan sok kérdés lenne még, amit olyan szívesen feltennék, de hogy nagyjából ebbe az adásba ennyi idő fért, és ennyi téma, ami szerintem nagyon jó és nagyon sok is, de hogy lehetne erről mi nagyon sokat beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, doktor, és ilyen sok fontos információt megosztott ezzel a témával kapcsolatosan velünk.
Köszönöm, Vanda, beszélgetés, nagyon jól éreztem magam, és fontos volt mindegyik kérdés is.
Köszönöm szépen. Tényleg, hogy beszélhettünk róla, és hogyha belefér doktornő idejébe, akkor én szeretettel hívnám vissza, hogy folytassuk. Ezeket az együtt gondolkodásokat.
Jó, klassz lenne témáról. Szerintem, mert nagyon sok felé ágazik el.
Igen. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Dr. Sarungi Emőke pszichoterapeuta, pszichiáter volt a mai vendégem, a Gyászfeldolgozás Módszertan Magyarország központjának vezetőjével, alapítójával beszélgettünk. És hát, ha lemaradtak volna erről az adásról, akkor visszahallgathatják ismétlésben itt a rádióban vagy a felületeinken. Egy hét múlva újra itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.